Rendben, köszöntök mindenkit, én Farkas Attila vagyok, a Szakér PDS labor munkatársa és szerződársam Lovas Róbert, az LK Cloud projekt igazgatója. Ez az alacsony cím pedig a referencia architektúra koncepciós megvalósítása az LK Cloudon. Az előadáson során szeretném bemutatni magát a referencia architektúra koncepciót, hogy ezt, ennek a megvalósítását hogyan képzeljük el, és szeretnék néhány példát is bemutatni, amiért sem szeretném érzékeltetni, hogy mégis miért kezdtek ezen referencia architektúrának a kidolgozását. Ezt követően szeretném ismertetni az LK Cloudnak a szolgáltatásait, és végül a jövőbeli terveinket ebben a témakörben. De mégis mi is ez a referencia architektúra koncepció? Ez egy egyfajta platform, ez a service felső szolgáltatásnak is tekinthető, amelynek a lényege, hogy ezek a referencia architekták tartalmaznak minden szükséges olyan szoftver komponást, amely elengedhetetlen egy ilyen architektúra felépítéséhez. Például ez Spark Cluster esetében az összes szükséges szoftver komponens tartalmazzák, vagy ha mondjuk egy konténer platformra gondolunk, ott is minden egyes szükséges építőelemet ezek a referencia architekták alapértelmezetten tartalmaznak, ezáltal egy leírófájl segítségével automatikusan ezek feltelepíthetők. Azonban ez a felépítési funkció mellett további nem funkcionális követelményeknek is eleget tesznek ezek az architektúráink, tehát biztosítanak skálázhatóságot, nagy rendelkezésre állást, konfigurálhatók, tehát az egyes felhasználók igényre szabhat, az igények szerint társaságra szabhatják az egyes leírókat, és emellett a biztonsági követelményeknek is nevezetesen megfelelnek. És ezt a teljes referencia architektúrát egy adott jól definiált leírófájl segítségével lehet felépíteni, és ezt a jól definiált leírófájlt egy úgynevezett felhő orkesztrátornak lehet átadni, amely a tényleges munkát végrehajtja, és felépíti nekünk a felhőben a szükséges referencia architektúránkat. Mi jelenleg az LKTO projektben az Octopus felhő orkesztrátort alkalmazzuk, ez a Stucky Pair laborjának a fejlesztése. Ez egy Python alapú nyílt forrás kódú eszköz, amelynek a lényege, hogy ennek segítségével tudunk virtuális gépeket rugalmasan létrehozni a felhőben, megadott méretben, megadott tűzfal beállítások felhasználásával, és az így létrehozott virtuális gépeinket ezt követően tudjuk úgymond kontextualizálni a Cloud Init segítségével, tehát meg tudjuk adni azt a gépek létrehozása után, hogy pontosan milyen szoftvercsomagokat, milyen konfigurációkat tartalmazzanak, ezeket mind-mind az felépítés után a Cloud Init segítségével meg tudjuk határozni. Tehát maga az Octopus ilyen leíró fájlokra épül, ezek a leírók hordozhatóak, tehát mint látható az Octopus az OpenStack-en, ami ugye az LK Cloud-nak az alapja, ezen kívül még több más felhő apit is támogat, tehát például Amazonon, OpenNebulán és akár Microsoft Azure-on is képesek vagyunk ezeket a referencia architektúráinkat felépíteni. Az architektúra felépítése után lehetőségünk van a skálázhatóságot is, a skálázni is az alkalmazásunkat, az igényeink és a számítási szükségleteinknek megfelelően. Milyen leírókat is használunk az Octopus esetében? Három különböző leíró típust kell definiálnunk egy adott infrastruktúra felépítéséhez, de ezeket a leírókat mi, mind a referencia architektúra fejlesztői biztosítjuk a felhasználóink számára, tehát ezeket a felhasználóknak csak nagyon minimálisan kell testre szabniuk, nem szükséges nekik ezeket mérehatóan ismerniük. Az első és legfontosabb leíró az maga az infrastruktúra leíró fájl, ő fogja azt tartalmazni, hogy milyen típusú csomópontokat szeretnénk felépíteni a referencia architektúráinkban, tehát például a Spark Cluster esetében külön kell megadnunk, hogy ugye szeretnénk egy Spark Master állomást és egy Spark Worker állomásokat felépíteni, tehát, és ezeknek a darab számát is maga az infrastruktúra leíró fájl fogja tartalmazni. Itt megadható az, hogy minimum és maximum hány darab gépet szeretnénk adott állomástípusból létrehozni. Ezt követően a másik leíró fájlunk, az a csomópont leíró, ez fogja ténylegesen azt tartalmazni, hogy például a Spark Master állomásunk hány vCPU tartalmazza, mennyi memóriát tartalmazzon, tehát milyen flavorbe hozzuk ezt létre, milyen imageből építsük fel ezt a virtuális gépet, milyen tűzfalszabályokat alkalmazzunk rajta. Ezeket az információkat mind-mind maga a csomópont leíró fájl fogja tartalmazni, és minden egyes típusú állomást, amit definiáltunk az infrastruktúra leíró fájlban, azt a csomópont leíró fájlban kell részleteznünk, hogy pontosan hogyan is nézzen ki az adott állomás. És az utolsó és egyben a leghosszabb leíró fájlunk, az pedig maguk a Cloud Native fájlok, amelyek segítségével meg tudjuk azt adni, hogy rendben az Octopus létrehozza számunkra az adott virtuális gépet, de ez a virtuális gép pontosan milyen szoftver komponenseket tartalmazzon, és milyen konfigurációkat tartalmazzon, ezt már maga a Cloud Native leíró fájl fogja tartalmazni számunkra. És ezek közül igazából a felhasználóknak a csomó az infrastruktúra leíró fájlt szükséges valamilyen szinten testre szabniuk, hogy hány darab állomást szeretnének létrehozni, és a csomópont leíró fájlban szükséges például megadniuk azt, hogy az SSH kulcsukat milyen néven mentették el például a felhőn, és milyen néven hozták létre a security groupokat a felhőszolgáltatáson. Tehát szeretnénk egy lehető legegyszerűbb megoldást biztosítani a felhasználóink számára, mivel a felhasználók sok esetben ugye kutatók, akik szeretnének mondjuk egy Spark Cluster-t használni, de sok esetben nem rendelkeznek megfelelő informatikai tudáson, hogy ezt fel is építsék maguknak, ezért mi erre szeretnénk egy lehető legegyszerűbb megoldást biztosítani, és itt is jól látható, ahhoz, hogy egy ilyen referencia architektúrát valaki használjon, ahhoz erre a 8 lépésre lesz szüksége, tehát ugye az Octopus fel kell telepítenie, a szükséges leírófájlokat le kell tölteni az LK Cloud-nak a weboldaláról, ezt követően a leírófájlok tartalmaznak egy leírást, hogy pontosan milyen tűzfalszabályokat szükséges létrehozni a felhasználónak az egyes virtuális gépei számára. Ezen tűzfalszabályokat és az SSH kulcsokat a leírófájlokban meg kell adni, ez a leírófájloknak a társaszabása, ezeket kell egyszer elvégezni, és ezt követően az Octopus-t aktiválnunk kell, a feltöltött Octopus-t a saját gépünkön aktiválnunk kell, ez egy parancsal megvalósítható, utána az előre elkészített leírókat importálnia kell a felhasználónak, majd szintén egy parancs lefutatásával felépítenie a teljes klasztert, és ezzel igazából az LK Cloud-on fel is épült számára a szükséges referencia architektúrája. Tehát ezen néhány egyszerű lépés segítségével egy teljes Spark Cluster-t, egy teljes konténer platformot fel tudnak a felhasználók építeni a saját céljaikra, a saját projektjükön, a saját kvótáikon belül. Tehát egy ábrán bemutatva, hogy is néz ki ez a leíróknak a használata, hogy a felhasználó letölt ezeket a leírókat, átadja az Octopus számára, az Octopus pedig az LK Cloud-on létrehozza ezeket az állomásokat a leíró fájlok segítségével. Csoportosítottuk ezeket a referencia architektúráinkat felhasználás szempontjából. Az első csoportunk az a géptanulást támogató referencia architektúra, tehát mi manapság ez egy nagyon elterjedt és aktívan kutatott terület, így mindenképpen szeretnénk ezt is támogatni a referencia architektúrákkal. Másik szintén manapság nagyon fontos terület a Big Data és az IoT platformoknak a biztosítása, ehhez is nyújtunk referencia architektúrákat. Végezetül pedig, hogy valaki egy konténer platformot szeretne a saját konténerzett alkalmazásainak létrehozni, ehhez is tudunk biztosítani referencia architektúrát, és workload manager szolgáltatást is tudunk biztosítani, hogyha valaki batch jelleggel szeretne alkalmazásokat futtatni a felhőn, ehhez is tudunk egy referencia architektúrát biztosítani. Ezekre az egyes referencia architektúrákra szeretnék néhány példát említeni. Tehát például, ha géptanulásra beszélünk, akkor mindannyian által jól ismert, hogy jelenleg nagyon sok eszköz áll rendelkezésükre, amit a felhasználók tudnak használni. Nagyon sok különböző web interfészen keresztül, Jupyter Hub-on, Jupyter Notebook-on, RStudio-on keresztül tudnak a felhasználók bármilyen géptanuláskódot fejleszteni, ez nagyon sok programozási nyelv áll rendelkezésre, R-ben, Python-ban, Java-ban, nagyon sok framework-ot tudnak ezt használni, mint géptanulás, mint pedig mély tanulásra, nagyon sok framework áll rendelkezésre. Mi ezek közül megpróbáltuk a manapság a legelterjedtebb kombinációt összeállítani, és ezt biztosítani a felhasználóink számára. Tehát biztosítunk egy olyan referencia architektúrát, amelyben, hogyha azt a felhasználó felépíti, akkor fog kapni egy olyan virtuális gépet, amelyben a GPU támogatás előre telepítése kerül, tehát minden driver a helyére kerül, ezt követően egy TensorFlow-s, egy Keras-Keras rendszer is telepítése kerül a felhasználó számára. Mi úgy látjuk, hogy manapság ez egyik legelterjedtebb megoldás géptanulás fejlesztésére, és a teljes stacknek a tetejére pedig egy Jupyter Notebookot is biztosítunk a felhasználók számára, amelyen keresztül tudják ezt a teljes rendszert alkalmazni. Azonban, hogyha valakinek ez egyetlen egy virtuális gép erőforrásaiban nem lenne elegendő, akkor tervezünk egy elosztott géptanulási rendszert is biztosítani a felhasználóink számára, amely egy horvod architektúrát biztosítunk a felhasználók számára, amely egy először géptanulási keretrendszer, itt ugyanazt a tanítás módot, ugyanazt a előzőleg is említett TensorFlow-ban implementált géptanulási alkalmazást tudjuk több állomás erőforrását bevonni a tanításhoz, és ezáltal egy elosztott környezetben elvégezni ezt a tanítást. Itt definiáltunk egy Horvath Master állomást, aminek egy Jupyter notebook is található, ezáltal lehet a teljes clusterrel interaktálni, és az egyes Horvath állomások pedig Docker konténer alapon végzik el a tanításokat, és mindegyik állomásba az is a GPU támogatást is tudjuk biztosítani, az adatokat pedig egy NFS szerveren keresztül tudják megosztani egymással. Áttérve a Big Data és az IoT keretrendszerekre, a Big Data keretrendszerek közül mi a Spark-ot emeltük ki, mert itt pedig azt látjuk, hogy a Spark jelenleg az egyik legelterjedtebb Big Data megoldás. Ezt integráltuk a Hadoop HDFS-nek a file rendszerével, tehát jól látható, hogy egy ilyen komplex HDFS és Spark-ot is tartalmazó referenciát fel tudunk építeni, és itt is egy Jupyter notebookot biztosítunk a felhasználók számára, hogy tudjanak interaktálni ezzel a Spark clusterrel, és ezt a teljes több gépből álló több Spark worker és Hadoop HDFS módból álló keretrendszert, ezt egyetlen szöltetőraként egy Octopus leíró csomagként tudjuk biztosítani a felhasználóink számára. Azonban ezt manapság a Spark-ot nagyon sokan használják együtt a Kafka-val, a Kafka az egy stream feldolgozó eszköz, ezért tervezzük egy ilyen Kafka és Spark referenciáltalták az elkészítését is, amelyben a felhasználóknak lehetőség nyílik arra, hogy a Kafka alkalmazásával egy stream processzálást tudjanak a beérkező adatokon végrehajtani, ezt követően pedig a Spark-kal további analitikai és további adatfeldolgozó műveleteket tudnak végrehajtani a felhasználóink. Tehát egy ilyen referencia architektúrát is biztosítani a felhasználóink számára. Áttérve a konténerplatformot biztosító referencia architektúráinkra, itt első körben egy Kubernetes cluster biztosítunk a felhasználóink számára, hogyha valakinek egy sok konténerből álló alkalmazása van, amelyet szeretne elosztott környezetben futtatni valamilyen felhő platformon, mi ehhez tudunk biztosítani egy managed Kubernetes clustert, itt a Kubernetes master nódot és az összes komponensét és a worker nódokat is egyetlen egy leíró segítségével tudja a felhasználó felépíteni. Továbbá itt még integráltuk a Kubernetesnek a dashboardját is, amelynek segítségével nyomon lehet követni a teljes clusternek a működését, és ezáltal monitorozható a teljes alkalmazásnak a működése is, és miután a felhasználó ezt telepítette az LK Cloud-on, utána ezen a Kubernetes clusteren pedig telepítheti a saját konténer alapú alkalmazását is. Azonban, hogyha valakinek nem csak egy alap Kubernetes clusterre lenne szüksége, hanem szeretne ezen a Kubernetes clusteret egy automatikusan skálázható keretrendszerben alkalmazni, akkor tudjuk a Mikado referencia architektúrát ajánlani a számukra, amely az Európai Kóla projektben került kifejlesztésre a Westminster Egyetem és a Stucky LPDS labor közös közreműködésével. Ennek a Mikado platformnak is a szíve az egy Kubernetes cluster, amelynek a worker nódjait automatikusan tudjuk adott parancsok és adott leírók segítségével skálázni, tehát meg tudjuk azt mondani, hogy megadott CPU terhelés, memória terhelés esetében a rendszer, a Mikado Masternode képes automatikusan felskálázni a kiépített Kubernetes clustert, és ennek segítségével tudunk még több erőforrást biztosítani az adott konténer alkalmazás számára. Miután ez a teljes Mikado keretrendszer felépült, ezt követően egy Tosca leíró segítségével lehet magát az alkalmazást beküldeni, de már arra is tudunk lehetőséget biztosítani, hogy nem szükséges egy teljes Tosca leírónak a szerkezetét megérteni és azt használni, hanem hogyha valakinek van egy Kubernetes leíró manifest fájlja, azt is be tudja küldeni a rendszerbe, és abból is fel tudja építeni a teljes Kubernetes alapú infrastruktúráját, és mint látható, egy monitorozó rendszerrel is kiegészítettük ezt a teljes Kubernetes keretrendszert, ezáltal még alaposabb és még több információt tudunk mind alkalmazás specifikus, mind pedig cluster specifikusan kinyerni a rendszerből, amellyel a felhasználó még tovább még alaposabban szemügyre veheti azt, hogy jelenleg hogyan is áll a klaszterének a kihasználtsága. Tehát, hogyha valaki nem egy sima Kubernetes klasztert szeretne, akkor tudunk egy automatikusan skálázható rendszert is biztosítani számára a konténeres alkalmazásainak a futtatásához. És utolsó csoportként a Workload Manager reference architektúráinkról szeretnék néhány szót ejteni. Itt magáról a CQ reference architektúrákról szeretnék beszélni. Ennek a reference architektúrának az lenne a lényege, hogyha a felhasználó szeretne nagyon sok batch jellegű jobot lefuttatni egy futtatni felelő platformon, akkor erre tudunk egy megoldást biztosítani a CQ segítségével, hogyha a felhasználó konténerekben definiálja, Docker konténerekben definiálja ezeket a jobokat, amelyeket szeretne lefutatni a clusteren, akkor csak a CQ architektúrát kell neki felépítenie, utána egy jól definiált interfészen keresztül szükséges beküldenie ezeket az alkalmazásokat, ezeket a jobokat a CQ master állomásnak, ezt követően azok fel fognak sorakozni egy RabbitMQ szerverben, és ahogy az egyes CQ worker állomásoknak lesz megfelelő szabad kapacitása, úgy le fogják kérni a következő végrehajtandó jobot ebből a RabbitMQ sorból, és végre fogják hajtani az adott jobot az egyes worker állomások, ugye a jobok a konténerben kerültek definiálásra, ezek képesek kommunikálni egy külső adatbázissal ezek a jobok, és a számításnak az eredményét, vagy akár mind az inputni, pedig az output információkat ebből a külső adattárból tudják lekérni és oda feltölteni az eredményeket. Tehát, hogyha valakinek egy ilyen jellegű jobfutatók érthetően a szükséget, ilyet is tudunk biztosítani, és itt még szintén tervezzünk, hogyha valaki nem konténer alapon szeretné definiálni a saját jobjait, hanem mondjuk egy régebbi megoldás, mondjuk egy Slurm-et szeretne alkalmazni, erre is tervezünk egy referencia architektúrát létrehozni a jövőben. És ezeket a referencia architektúrákat a sciencecloud.hu-n mind megtalálhatók, részletes dokumentációval, hogy melyiket miképp lehet felhasználni. Az előzőben bemutatott referencia architektúráknak mind-mind elérhetők ezen a weboldalon keresztül. Innen letölthetők a leírók, az Oculus telepítése követően pedig fel is használhatók a referencia architektúra felépítéséhez. Tehát mik is a referencia architektúrának az előnyei? Újrahasznosítható leírást biztosítanak, és a leírófájlok okán nem szükséges manuálisan a teljes keretrendszert felépíteni, tehát nem is szükséges arra az értelmünk, hogy hogyan kell mondjuk egy Kubernetes Clustert, egy Spark Clustert felépítenünk, amely azért egy időigényes és erőforrásigényes művelet lehet, hanem csak le kell töltenünk a leírókat, és ezt követően pedig ebből fel is tudjuk építeni a clusterünket. És ezek jól tesztelt megoldások, tehát minden egyes szoftverkomponensnek a verzióját külön-külön leteszteltük, integráltuk egymással, ezáltal tudunk egy megbízható megoldást biztosítani, és így el tudjuk kerülni az egyes inkonzisztens állapotoknak a bekövetkezését. És maguk a leírók jól hordozhatóak, tehát ezen irányban is vannak terveink, hogyha magának az LK-kódnak esetlegesen kifogynák a saját kvótámból, a saját erőforrás mennyiségünkből, akkor valamilyen hibrid megoldást, mondjuk az Microsoft Azure-ról közösen egy hibrid megoldást tudjunk kialakítani, hogyha szükséges, akkor onnan is tudjunk például erőforrásokat bevonni, mondjuk egy Spark Cluster esetén. És a további terveink, a referencia architektúráinkkal szeretnénk egy szélesebb körben támogatott orchestrátort, tehát például a Terraformot alkalmazni, ezáltal tudnánk ezt biztosítani, hogy például az öbben említett hibrid megoldást akár más felplatformokkal is meg tudjuk valósítani, és szeretném magát a CloudEat megoldást lecserélni, és egy konfiguráció management eszközt, egy Ansible-t használni, amelynek a segítségével meg tudjuk azt valósítani, hogy a teljes referencia architektúrának a felépítését, a teljes életciklusát tudjuk követni, és szükség esetén tudjuk módosítani a konfigurációt, hogyha ez igényelt, hogyha ilyen igényünk támadna. És a leíró kontaktikus tesztelését is szeretnénk támogatni egy GitLab CI megoldás alkalmazásával, és dolgozunk további referencia ajtatának a kialakításra is. Tehát összefoglalásul az LK-Cloud alapvetően egy IaaS alapú felhő megoldás, amely fölött mi szeretnénk PaaS megoldásokat is biztosítani a referencia ajtató a koncepció alkalmazásával, ami úgy jó újrahasznosítható és hordozható leírókat tartalmaz, és teljesítik a nem funkcionális követelményeket is, jelenleg pedig géptudomás, big data, konténerplatformokat és a workload managert tám biztosító referencia adatokat állnak rendelkezésre az LKP Cloudnak a weboldalán. Köszönöm szépen a figyelmet!